világ a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Dobszai Benedek a beszélgető társam, a ferencesek provinciálisa. Véget ért a 2017-es esztendő, és néhány napja már új évet írunk, új naptári évet. Szeretném, hogyha összegezné a ferences rendtartomány előző évi életének főbb eseményeit, és kicsit előre tekintenénk, hogy mi várható az idei esztendőben. Tartományfőnök úr, milyen volt a ferencesek életében az előző esztendő?
Mindig érdekes egy ilyen évértékelő, hiszen a rendünk 800 éves, és egy-egy esztendő az olyan rövid idő ebben. Talán hosszú folyamatok nehezen is értelmezhetők ilyen rövid idő alatt, de mégis most már évek óta gyakorlattá vált, hogy minden esztendőben próbálunk így visszatekinteni, és ennek fényében talán összehasonlíthatóvá is válnak ezek az évek. Leginkább azt mondanám, hogy a 17-es év sok szempontból a tervezésnek az éve, majd ezt kifejtem, hogy mit jelent ez. Személyi szempontból pedig hát az örömök és a gyengeségek megtapasztalásának éve, ami mindegyik esztendőről elmondható, de talán azzal a helyzettel, hogy ebben az évben rendi káptalanunk is volt itt a tartományban, még ha az nem teljes választókáptalan is volt, egy erősebb visszatekintést tudott, vagy egy erősebb áttekintést tudott adni az ez évi munka mindarról, aminek tudunk örülni, amiért hálát tudunk adni, és az is, ami nagyon nagy nehézség, akár olyan nehézség is, ami kívülről nem is látszik elsőre.
Akkor tervez az ember nagy energiákat bedobva, hogyha úgy érzi, hogy egy korszak bizonyos értelemben lezárul. Ez a tervezés egy újragondolás, egy erőátrendezést jelent. Milyen tanulságok segítették ezt a tervezést? Új korszak kezdetén vagyunk bizonyos értelemben?
Ezt még nem tudom ennyire egyértelműen fölmérni. Inkább azt mondom, hogy látjuk, hogy melyek azok a struktúrák, amelyeket ellátunk, itt főleg az intézményes struktúrákra gondolok, intézmények, plébániák, templomok, rendházak, és látjuk, hogy ehhez képest milyen a, hát csúnyán szóval, személyi állományunk. És az a kettő az nincsen fedésbe egymással, vagy legalábbis nem feltétlenül támasztja alá mondjuk a testvéreknek a száma, vagy éppen egészségi állapota, vagy éppen a motivációja, vagy éppen az irányultság, hogy mit szeretne csinálni, mit ne szeretne csinálni. Azt, amit viszont ellátunk azzal, hogy ugye hát Kárpátaljával együtt több mint 20 templom, ugye 18 intézmény, számos rendház, vezetőtisztség, nem biztos, hogy ezt ebben a formában el lehet látni, vagy úgy el lehet látni, hogy mindenhol úgy ferencesek vannak, ahogy a korábbi időben vagy évtizedekben. Tehát ez például ebben az esztendőben ismét nagyon szembe jött, akár a helyezéseknél, amikor az ember azt látja, hogy másfél évtizeddel ezelőtt mondjuk kb. Kétszer, két és félszer ennyi tanárképes rendtag volt a provinciában, most pedig tanárképes testvérek sem feltétlenül tanári oldalon akarnak dolgozni, hanem mondjuk plébániákon.
Tehát akkor kezdjük az iskolákkal, három gimnáziumuk, és még egy pár közoktatási intézményük van a ferenceseknek. Ezen a területen mi a helyzet, és mi az, amely esetleg újragondolásra, módosításra ösztökéli a rendvezetését?
Így van, Esztergom, Szentendre és a Szent Angéla a három nagy iskola, emellett ugye Jászberényben egy szakgimnázium és középiskola, autista segítőközpontnak az iskolája és egy óvoda az, ami a miénk. Azért érdekes, mert abban is megoszlik ez a hat intézmény 3-3-ra, hogy ez egyik, az első három nagy iskolában ott nagyobb számban vagyunk jelen ferencesek, a másik helynél inkább a fönntartási és egyfajta ilyen lelkipásztori asszisztensi feladatunk van. Ez egyébként egy modell is lehet arra, hogy ha nem tudunk sok intézményben jelen lenni, mondjuk tanárképesen, akkor így is jelen lehet lenni. Nyilván kérdéses, hogy van értelme, vagy nincsen, de úgy látjuk, hogy valamilyen szempontból ezeknek most van értelme. A nagy iskolákban, ami egy nagyon drasztikus jelenség, az a ferences tanárok létszámának a csökkenése, vagy éppen mondhatnám ezt, hogy kiöregedése, hiszen Esztergomban vagyunk sokan, hát több mint 10 ferencesek dolgoznak, de bizony már olyan prefektusok vannak, akik már 7. osztályukat viszik végig, tehát már akár 30
év. Tehát 7x4 év, ugye? Azt jelenti,
vagy 6. Tehát, hogy itt azért 30 éve a pályán, ami tanárságból talán nem is annyira durva, bár az is egy megsüvegelendő dolog, de kollégiumi prefektusként már bizony nem biztos, hogy az 50-60 éves korosztály az, aki a leginkább bevethető. Ezt maguk is érzik akár, hogy bizony, hát azért megpróbálta már őket az idő, és azt is látjuk, hogy ha nem ő egy prefektusa az osztálynak, akkor is nagyon jól mellette tud lenni egy osztálynak, akár egy nyugdíjas testvér. Tehát, hogy akkor sincsen vége az életnek, hogyha nem ilyen formán vagyunk ott. De ez egy kérdést vet föl mindnyájunk számára.
Most a pedagógus hiány az nem azonos a ferences hivatás hiányával. Valamikor még sokak emlékezetében azonos, aki ferences szerzetes, az paptanár, vagy más, mert 1989-ig ez így volt állami rendeletek következtében, most meg hát számtalan más feladatot is el kell látni a ferenceseknek, tehát nem szinonimája a szerzetes pap, vagy szerzetes testvér és tanár hivatás.
Egyértelműen, tehát egy ilyen tömpen ebből magyarázható az a furcsa helyzet, hogy most ugye kicsit többen vagyunk ferencesek, mint a kommunista időben, ahol csak 72-en lehettek, hiszen 108 fő most ugye a provinciának a létszáma, de viszont emellett még akkor szinte mindenki, aki nem növendék volt, vagy akár rendi nevelő, vagy az iskolában volt, sőt, tehát még a provinciálisok is tanítottak aktívan iskolában, ez ma szinte elképzelhetetlen. Viszont mivel mellette meg egy csomó plébánia megjelent, szociális intézmény egyéb feladat, az iskolában tanítók létszáma az most olyan 20 körülre esett le, és ezeknek egy része is igazából csak részmunkaidőben van az iskolában. Úgyhogy ez egy nagyon nagy kérdést vet föl, azt a kérdést is felveti, hogy van olyan kritikus szám, ami alá nem érdemes menni, tehát hogy most ezt úgy fogalmazom meg, és erre még nincsenek biztos válaszaink, hogy van olyan iskola, ahol inkább azt mondjuk, hogy inkább nem adunk ferences tanár, csak valami lelki asszisztanciát, mert hogy most egy-kettőt adunk, az igazából sokat nem ér, vagy nem nincs olyan mélységi hatása, míg viszont, ha esetleg 3-4-5 van egyszerre jelen, az már egy olyan kritikus létszámot ad, ami egészen más lelkiséget ad egy iskolának. És ez ugye azért sem mindegy, mert még ezzel együtt is mind a mai napig a provincia növendékeinek a körülbelül fele, vagy néha több mint fele ezekből az iskolákból jön, elsősorban Esztergomból, vagy Szentendréről, és azt látjuk, hogy most is azon túl, hogy a rendet ellátják hivatással, és egyébként nagyon becsületes, tenyeres, talpas világiak kerülnek ki ezekből az iskolákból, bizony nagyon sok egyházmegye, más szerzetes rend, például a szalíziak, nagyon gyakran kapnak új hivatásokat ezekből az iskolákból.
Iskolák után térjünk át a plébániákra.
Plébániák életében talán ami egy váltás volt, hogy két nagy plébániánkon, most emlékeim szerint kettőn legalább volt plébános váltás ebben az esztendőben, illetve hát ami még lelkipásztori hely, ugye a Nemzeti Kegyhely, Mátorevé Szentkút, pont e között a három lelkipásztori hely között Szentkút, Pasarét és a Budai Országúti Ferences plébánia, ezeknek a vezetésében volt egy váltás, egy csere. Ezeknek egy részét nyilván a rendi jog hozta magával, konkrétan azt, hogy 9 évnél túl, vagy nem, ezt triennumoknak nevezzük, 3 triennumon túl nem lehet valaki házfőnök valahol, és mivel a Nemzeti Kegyhelyen a kegyhelyvezető általában maga a házfőnök, ott jog szerint váltani kellett mindenképp. Ez viszont magával hozott egy olyan váltást, ami másik helyekre is kihatással volt. Mindig nehéz, főleg egy nagy plébánia vezetésében a váltás, de egy új lehetőséget is ad, és azt gondolom, hogy szépen neki kezdett mind a három helyen az új vezető, a maga személyiségét hozva nyilván, de öröm, amikor látja az ember, hogy ennek azért van jó hatása is.
Hány plébánia is van?
Összesen Magyarországon 9 nagy plébániánk van. Azért habozok itt, mert van olyan helyünk, mint például a Pesti Ferences templom, ami nem plébánia, de a mindennapi lelkipásztori életben sokkal több feladatot lát el, mint egy plébánia.
Akkor nem plébánia. Hány templom és a hozzátartozó hívek gondja nehezedik a provinciálisra, illetve a ferences testvérekre?
Magyarországon a 13 rendházunkból 12 mellett van templom. Ezeknek nagyobb része plébánia vagy templomigazgatóság, de még Szentendrén a 13. helyen is a kápolnában van vasárnapi lelkipásztori szolgálat is, illetve nagyon sok templom mellé ezek közül még tartoznak fíliák. Emellett Kárpátalja, ami azért egy külön helyzet, mert ott az egy rendház köré még csoportosul 9 lelkipásztori ellátási hely, vagy most idén csak 8, ha jól emlékszem. Tehát így együtt ez egy közel 20-as számot ad ki, ami ellátandó.
És hát mindegyik rendházban, illetve mindegyik templom körül, hát minimum 3 szerzetes van, de van, ahol például Pasarét vagy Pesti Ferencesek többen is, és hát ezek gyontatási nagy üzemek, főleg bőti időszakban, de hát egész év folyamán, amely nem csak a híveknek, hanem a lelkipásztoroknak is nagyon nagy segítség.
Így van, azzal, hogy itt nagyobb létszámban vagyunk jelen ferencesek, ugye mi rásul azt szeretjük, hogy inkább legalább 4 vannak egy plébánián, még akkor is, hogyha onnan valaki egy iskolában dolgozik, vagy egy szociális intézményben, de besegít a helyi templomban. Valóban a bőti időben a gyóntatás egy különlegesen fontos feladat. Azt látjuk több helyen, hogy ezek a templomok egyfajta lelkiségi központként tudnak szolgálni, tehát ahol akár egy esperes kerületi lelkinapot meg lehet szervezni, tehát ilyen szempontból kicsit nyitottabb is ez. Nyilván azzal, hogy esetleg kicsit többen vagyunk egy-egy ilyen helyen, a környékbeli papság rendszeresen hív segítségre, szolgálatra, helyettesítésre, lelkinapokra, tehát ez is egy olyan szolgálat, ami nem intézményesül, de jelen van és viszi az erőket, energiákat. Pont napokban számoltam, hogy csak az Esztergomi Egyházmegyében, amiről én tudok, legalább 10-15 helyen rendszeresen kérnek ki segítést, vagy kórházi lelkipásztori szolgálatot, vagy egyebet. Illetve hát ezeknek a plébániáknak még az a sajátosság, hogy azért mindegyben van egy hasonlóság a felépítésében, ami azért jó, mert hogyha plébános váltás van, akkor nem minden változik. Tehát akár a katekumenátushoz való hozzáállás, minisztránsoknak a vagy a zenei élet, egyház zenei életnek, vagy liturgiának a kezelése, ezek nagyon hasonlóan működnek ezeken a plébániákon, és ez egy állandóságot is képes adni. Illetve azt, hogy amikor egy testvért elhelyeznek, és jön egy másik, akkor azért fent tudnak maradni kapcsolatok akár a régi plébánossal, a régi lelkipásztorokkal. Ezeken a plébániákon a világiak általában aktívak, bevonjuk őket a lelkipásztor életbe, ha főleg, hogy olyan személyiségű a plébános. És például így aztán plébániák között is világiak is megismerik egymást. Egy egri lelkipásztori napokon Zalaegerszegtől Kárpátaljáig a világi segítőink is együtt vannak jelen, és közöttük is tud egyfajta közösség épülni.
Az iskolák és a lelkipásztori helyek, misézőhelyek, templomok mellett hát a harmadik nagy tevékenységi területe a ferences rendtartománynak a szociális, illetve társadalmi, kulturális szolgálat. Nem tudom, hogy lehet ezt a nagy csoportosítást így együtt említeni.
Igen, bár külön is szoktunk el a kettőről beszélni. A szociális oldalon azt látom, hogy most jelenleg ugye 4 megalapított hivatalos intézményünk van, autista segítőközpont, 2 idős otthon, Esztergomban és Kozár Mislenyben, illetve egy napeli ellátást, illetve házi segítségnyújtást nyújtó gondozási központunk a 2. kerületben. Ezek szépen működnek, szakmailag szerintem jól működnek, rettenetesen küzdenek a szakember hiányjal és a szakembergárda kiégésének veszélyével, hiszen ez egy nagyon mostoha terület ilyen szempontból hazánkban. De nagyon, nagyon szép az, amit csinálnak. Kozár Mislenyben tudtunk bővülni, Esztergomban tudtunk bővülni néhány fővel, többet tudunk ellátni. Egy általunk Magyarországra segített, üldözött keresztény pakisztáni családnak a tagjai el tudtak kezdeni dolgozni az egyik ilyen intézményünkben, tehát a segítettek maguk is segítők lettek, ez is egy nagy öröm. Az autista központ szakmailag számomra egy nagyon-nagyon fontos és jelentős munkát végző intézmény is most utóbbi években. Nagy anyagi hiánnyal küzdve, de mégis stabilan, az adományozóknak köszönhetően stabilan tudott működni. Tehát ezek felől most én nyugodt vagyok. Talán 2 olyan intézmény még, ami nem intézményesül, de mindennapos, mégiscsak jelenvaló szolgálat. Az egyik a hajléktalanokat segítő konyhánk Szegeden, ami nagyon szépen működik, illetve a kilátó mentálhigiénés központ, ami kicsit lelkipásztori, kicsit szociális intézmény, most már 2. éve megalapítva működik, és azt hiszem, hogy segít nagyon sok embernek más módon, mint ahogy eddig segítettünk. kulturális téren nyilván ennek is vannak intézményesült formái, központi könyvtár, levéltár, vagy a turisztikai központjaink, bemutatóhelyeink, de talán, amit most kiemelnék, az a könyvkiadásunk, vagy a tudományos munkánk. Két nagy dolog, amire azt hiszem, hogy büszkék lehetünk ebben az évben, amellett, hogy mesekönyv, forráskiadás egyéb megjelent, hogy elindult egy nagyon komoly munka a ferences forrásoknak a kiadására. Ez már egy sok éves munka, sok darabja már megjelent, de most egy olyan egységes gondolattal vagy tervel indultunk el ebben, hogy megcéloztuk, hogy Szent Ferenc, Szent Klára saját műveit és életének forrásait egy összkiadásban fogjuk megjelentetni. Ez még egy 8-10 év körülbelül, mind papírformában, mind online, egy nagyon komolyan támogatott honlapon keresztül. Viszont amíg ez a munka kialakul, ez nyilvánvalóan sok latin fordítási munkát, meg forrástörténeti munkát, meg egyebet, de egyéb tudományos tevékenységet is feltételez, ami most, ahogy egy-egy darabját kiadjuk ennek előzetesen, ennek lesznek tudományos eredményei is, ami szintén meg tudnak jelenni. Nagyon örülök, hogy ez a munka elindult. Idén egy ugye, új Szent Ferenc, korai Szent Ferenc életrajz jelent meg, hónapokon belül meg fog jelenni más korai életírások Szent Ferencről, Szent Ferenc műveinek az újra kiadása megtörténik végre, és majd így haladunk tovább. Egy másik ilyen nagyon fontos tudományos lépés, ez Acta Pinteriana című online folyóiratunknak a helyzete. Ez egy olyan kifejezetten tudományos kiadvány, amelyet eredetileg úgy szerveztünk, hogy ferences kutatótanárok, tehát akik általában doktori fokozattal rendelkező, vagy ferences iskolában dolgozó világiak, azok hoztak létre egy szerkesztő bizottságot, és kvázi így a ferencesek és holdudvar a szellemi tevékenységnek megjelentetését teszik hát elérhetővé vagy lehetővé. Most decemberre már a harmadik évfolyama, a harmadik folyóirata jelent meg, vagy harmadik kötete jelent meg ennek a folyóiratnak. És most ez tényleg azért egy fantasztikus dolog, mert azt látom, hogy egy szellemi pezsgést, egy szellemi frissességet mutat a ferencesség mellett. Nem csak ferences kutatások jelennek meg, hanem valóban teológiai munka, társadalom és teológia kapcsolata, de teljesen kőkeményen természettudományos munkák is megjelennek benne, akár a kémia, a vegyészet, akár a biológia területéről, vagy tudom, hogy itt a teológia és természettudomány kapcsolatáról készül benne írás, tehát ez egy nagyon jó lehetőség, és ami ebben újdonság ebben az esztendőben, hogy már eddig is a Tudományos Akadémia ezt fölvette a repertóriumába, tehát egy nagyon is jegyzett folyóirattá vált, de most a nemzetközi úgynevezett DOI számot és regisztrációs lehetőséget is megkapta. Tehát innentől kezdve ez egy nemzetközileg hivatkozható doktori fokozat megszerzéséhez, habilitációhoz köthetően felhasználható, citálható munkák jelennek meg benne, nem csak magyarul, most a legutolsó számban olaszul jelent meg egy teljes egész tanulmány Peregrin testvér tollából, tehát itt azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség, és az eredeti munkák megjelenésén túl ez majd a recenzióknak is lehetőséget ad, tehát hogyha esetleg valamelyik testvérnek külső helyen jelenik meg valamilyen cikke, akkor is itt recenzióként be fognak remélhetőleg kerülni ezek a munkák.
Ez azért is örömmel hallom, mert a ferencesek úgy hagyományosan be vannak skatujázva, egy ilyen népmissziós, lelkipásztori, kedélyes, de nem túl nagy intellektuális kapacitást felvonultató rendnek. De hát ezek szerint ez ma nem így van.
Megdöbbentő, nyilván ez egy történelmi adottság, hogy errefele sodródott a magyar ferences provincia, ez még nemzetközi szinten sem feltétlenül általános. Nyilván azzal, hogy iskolákat kellett vinnünk, hogy tanári fokozatokat, diplomákat kellett szerezni a testvéreknek. Sokan ezután tudományos fokozatot szereztek. Emlékeim szerint a doktorát testvérek száma 10 körül van, vagy most, meg még most 3-an készülnek doktori fokozat megszerzésére. Tehát van itt szellemi kapacitás, csak sodor minket a hatalmas intézménytömeg, a hatalmas feladattömeg, és nem biztos, hogy ez kiviláglik, hogy itt hány testvérnek van azért ilyen jellegű munkálkodása is, és eredményei is.
Igen, de ez kapcsolódik, csak röviden, biztos provinciális úr is tudja, hogy Balanyi György a legnagyobb 20. századi, vagy egyik legnagyobb 20. századi egyház történész, mindenáron ferences szeretett volna lenni annak idején, és a ferencesek eltanácsolták, hogy hogy ilyen tudományos munkát akar végezni, akkor inkább menjen piaristának, de lélekben ferences. ferences maradt, és ferences harmadrendi volt piarista léte ellenére is, és hát rengeteg ferences dologgal foglalkozott a tudományos pályája során.
Így van, és hát sokszor ez úgy furcsa is, hogy miért így alakult. Csak hát én pont azt látom benne, hogy a történelmnek a viharai, az, amit egy első pillanatban negatívumként vagy küzdelemként érünk meg, az sokszor olyan gyümölcsöket is képes hozni, amire nem is számítottunk. Egészen biztos vagyok, hogy az, hogy ma, és nem csak teológiából doktorált vagy tudományos fokozatot szerzett testvérek vannak, ez ennek köszönhető. Nyilván jó, hogyha ez ugyanakkor összekapcsolódik a ferences lelkülettel, egyfajta alázattal. Azt hiszem, hogy a tudománynak egy nagyon, hogy a tudományos képességnek egy különlegesen szép megjelenése, amikor az nem egy bonyolultsága, hanem a bonyolult dolgok egyszerű elmagyarázásával találkozik, és szerintem ferencesként nekünk ez dolgunk, hogy a ferences lelkiség közel visz minden emberhez és az egyszerű emberhez is, akkor, amikor ezt a feladatunkat végezzük, ebben is legyünk képesek akár az egyszerű magyarázatokat, amennyire lehet, vagy az könnyen érthető magyarázatokat megadni bonyolult dolgokról. Azt hiszem, hogy ez egy ferences hozzáállás például a tudományhoz.
Miért Acta Pinteriana a neve ennek a folyóiratnak?
Pintér Ernő korábbi provinciális atya, maga is nagyon jó latinista volt, és mellette természettudományos vonalon is egy nagyon jegyzett szerző volt, ő csigász volt. Van is olyan csigafaj, amely az ő nevét is viseli. Nyilván a Linné-féle elnevezési szisztémában ugye a felfedezőnek, vagy leírónak a neve is oda kerül a faj mellé, úgyhogy ő magában megtestesítette a ferences és akár humán, akár reáltudós együttes alakját, mellett nyilván lelkipásztor is volt, és hát róla kapta a nevét az Acta Pinteriana.
És hát azt is meg kell említeni, szerkesztő vagy a riporter megemlítheti, nem dicsekvés, Dobszai Benedek PhD-zett biológus, amellett, hogy a ferences rendtartomány ügyes-bajos mindennapi gondjaival törődik leginkább az utóbbi időbe. Thank you.
Hitvilág a teljesség felé. Szerdahelyi Csongor műsora.
Folytatjuk Dobszai Benedekkel, a Ferences rendtartomány provinciálisával az elmúlt évet értékelő beszélgetésünket.
Nyilván most egy olyan helyzetben vagyunk, hogy hála Istennek, vagy éppen ez lehet kísértés is, nagyon sokféle támogatást kaptunk, konkrét anyagi támogatást, pályázatokon, vagy akár közvetlen kormányzati forrásból, vagy éppen akár brüsszeli forrásból, sok helyének a rendbetételére. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos azt tisztázni, hogy ma az egyháznak van egy olyan feladata, amit nem szoktunk tudatosítani, ez pedig a magyar műemlékvédelem. Ami nem csak, illetve nem elsősorban egyházi feladat, viszont hatalmas teher az egyháziakon. A mi intézményeink, vagy a mi helyeink döntő többsége műemlék, vagy ha nem műemlék, akkor is műemléki környezetben van, vagy ha nem, akkor is úgy tekintenek rá a helyi önkormányzatok, mintha műemlék lenne.
Például erre a legutóbbira talán a Pasaréti temploma példa, nem? Mert hát még nincs 100 éves, de nem tudom, műemléke, de érték, hatalmas érték.
Így van. És ezeknek nem csak a karbantartása, hanem fejlesztése, használata, modernizálása, energetikai modernizálása, ez hatalmas teher, vagy akár alkalmassátétele egy modern pedagógiai, vagy modern szociális ellátásnak a kiszolgálására. Ebben az esztendőben volt, ahol megindult, például Pécsett, inkább folytatódott, vagy Gyöngyösön megindult egy komoly fejlesztés, energetikai fejlesztés, illetve hát tervezése történt nagyon sok nagy projektnek, így a Váci volt Ferences Kolostor épületének teljes rekonstrukciójának az előkészítése, közbeszereztetése folyt le, és majd ebben az esztendőben ott elindul az építkezés is. Itt majd egy a piaristák fognak működtetni egy részben szociális, részben munkaerőpiaci intézményt. Elindult a Szentendrei iskola két részének is a újjá építése vagy megépítése, az egyik egy tanúigazgatási szárny, a másik pedig egy olyan csarnok, ami részben testnevelés, részben pedig rendezvények szempontjából fontos, és nem csak az iskolának, hanem az egész városnak a szempontjából fontos, részben akár a kiszolgáló parkoló lehetőségeknek a szempontjából is fontos. Emellett megindult a Szent Angila iskola komplex fejlesztésének az előkészítése. Ez is egy nagyon nagy projekt, egy nagyon beszűkült területen lévő, kevés teremmel, belül eléggé elavult iskola, aminek a teljes felújítása, bővítése fog megtörténni. A Szlovák Ferences provinciában közösen, közvetlen brüsszeli forrásból elnyertünk támogatást egy turisztikai fejlesztésre, amely Pozsony, Fülek, Széchenyi és Szentkút helyeket fogja érinteni. Összeköti ezeket, de mindegyik helyen az örökség megőrzéséről is szól, hiszen Széchenyben a templom belső rekonstrukcióját tudjuk ebből elkezdeni, vagy nagyon sok könyvészeti, vagy képzőművészeti alkotásnak a restaurálását fogja tudni elindítani, vagy például Pozsonyban a templomtoronynak a rekonstrukcióját, Füleken a templom belsőnek a rekonstrukcióját. Tehát ez is egy nagyon fontos váltás. És hát még aztán sorolhatnánk a továbbiakat, vagy amelyek éppen előkészítés alatt vannak. Ez tehát egy nagyon sok energiaforrást elvívő, és hát abból a szempontból kísértést is jelentő feladatunk, hogy nem viszi el a lényektől, a lelkiségtől, a lelkipásztori munkától, az egyszerű emberrel való találkozástól az energiánkat, illetve hogy nem visz ebbe olyan kompromisszumokba, amelyek nekünk is kérdésesek, hiszen aki már építkezett Magyarországon, az tudja, hogy ez bizony sokszor korrupciótól fertőzött, vagy sok feszültséggel, veszekedéssel járó helyzeteket hozó dolog. Ezekkel most nekünk is bajlódnunk kell.
Az építészeti örökségnek nagyon nagy kincsei vannak rábízva az egyházra, köztük a Ferences rendre, és hát említett is már provinciális úr egy-két helyszínt, tehát vannak olyan Ferences rendtartományi tulajdonban levő műemlék épület együttesek, ahol hát Ferences templomnak tartják, de nem Ferences pap szolgál benne, és a mellette levő rendház is több esetben Ferences tulajdonban van, de a ferencesek fizikailag nincsenek ott jelen. Hát a Vácit említette, hogy kap valami új nemes feladatot, és ennek örvén meg is újul, de hát vannak függőbe levő kérdések, vagy megoldatlan egyelőre helyszínek, nem?
Így van, ez önmagában egy nagy, hát ez is megérne egy külön beszélgetést, maga a 90-es évek eleje, a kárpótlás, az akkori hiedelmek egyházi vonalon is, hogy majd hogy fog megújulni az egyház, és ennek a következményei. Amit el tudok mondani, hogy már az elődeim is ebben nagyokat léptek, de azt hiszem, hogy a ő munkájuknak a betetőzéseként az én elmúlt 3-4 évenben is ebben tudtunk lépni, hogy igazából tulajdonképpen azt mondhatjuk, hogy két olyan épületünk maradt, ami nagyon-nagyon függőbe van. Ezekben az években azért rendezni tudtuk még korábban előző provinciális alatt Székesfehérvárnak, Egernek az ügyét, az én időszakomban tudtuk megoldani Nagyatád ügyét hosszabb távra, Kapuvárnak az ügyét hosszabb távra, Nagykanizsájét, ami talán egyik legsiralmasabb állapotban lévő épületünk volt, és amelyet az önkormányzatnak adtunk ingyenes használatba. Ezekben az esetekben átva ingyenes használatba adtuk valakinek ezeket az épületeket 25-50 évre. Általában úgy, hogy a helyi plébániával is valamiféle megegyezés történjen. Nyilván egyszerű volt, ahol az egyházmegyével tudtunk szerződést kötni, de van, ahol például Nagykanizsán az önkormányzattal. A két függőben lévő helyünk, Baja, ami rendkívül rossz állapotban van. Itt is minden kutatásunk abba az irányba megy, hogy valószínűleg a várossal fogunk közösen majd valamit tudni tenni, amiben viszont a helyi plébániát is szeretnénk bevonni. Nagyon aktív a helyi plébános ebben az ügyben, és szívén viseli az épületnek a sorsát. Egy másik épületünk a Magyar Szentföld területe, amiben is történtek el.
Ez a Hűvösföldben van.
Így van.
Egy torzóban maradt gyönyörű Bauhaus épület lett volna, vagy épület együttes.
Így van, ami hát most nagyon mostoha körülmények között van, viszont fantázia van benne. Nyilván olyat nem szeretnénk benne tenni, ami csak a pénzt viszi, meg az energiát viszi. Itt valami olyat kellene találni, és ez biztos, hogy csak valami komplex dolog lehet, ami egyszerre valamit megvalósít a eredeti elképzelésből legalább jelzésszerűen, tehát valamiféle kulturális, turisztikai vonzereje van. Valamiképpen meg tudja támogatni a szociális vállalásainkat, akár úgy, hogy itt olyan dolog születik, aminek akár a forrásaiból, de akár az is, hogy valamilyen szociális feladat ide kerüljön, hiszen itt a második kerületben, ahol ez található, itt azért van olyan intézményünk, vagy olyan házunk, ahol 3 intézmény be van szorulva egy épületbe, tehát esetleg erre fele tudna bővülni valamelyik, ez is egy megoldás lehetne. Tulajdonképpen, hogyha Baját is ezt megoldjuk, akkor azt mondhatjuk, hogy részünkről le tudtuk zárni a kárpótlásnak a kérdését azzal, hogy minden visszakapott ingatlanunknak a sorsa az legalábbis hosszú évtizedekre rendeződött.
Most vannak azok a rendházak, amelyekben van ferences élet, legalábbis az épületnek egy töredék részében, mert hát ezek gondolok itt Gyöngyösre, ahol hát 50-60 fős szerzetesi élet volt 1950 előtt, de más korszakot is említhetnék. Hogyan tudják hasznosítani ezeket az műemlék óriási épületeket, úgy, hogy közben a ferences élet ott jelen van, de hát nem tudja belakni az egész épületet.
Erre sokféle megoldás született. Tulajdonképpen az intézményeknél nem beszéltünk arról, ami nem egy kis tétel, hogy főiskolai kollégistaként, vagy egyetemi kollégistaként 2 intézményünkben és további 3 rendházunkban több mint 200 fiatal él ma. Ez önmagában nem egy kis létszám.
Melyek ezek a helyszínek?
Ugye a Pécs és Szombathely, ahol hivatalosan megalapított kollégiumunk van, és Szeged, pesti ferencesek, ahol pedig albérleti rendszerben élnek fiatalok. Korábban volt még Buda, ahol szintén éltek így, az most jelenleg mint ilyen nem működik, hiszen ott most teljesen belakjuk a házat. Ez azt jelenti, hogy ez lehet az egyik ilyen megoldás, hogy ilyen kollégiumi rendszerben használjuk ezeket az épületeket. Van, ahol nyilván mindenhol valamennyire a plébánia is benyomódik ezekbe a házakba, teljesen normális, hogy ez így van. Gyöngyösön például az autista központ működik a nagyobbik részében az épületnek, vagy van, ahol egyfajta turisztikai, valamilyen intézmény jelenik meg, tehát múzeum, gyűjtemény, hasonló. Ez persze azt is magával hozza, hogy ezekben az épületekben meg kell osztani a területeket, számlákat, tehát hogy ilyen nagyon fizikai velejárói is vannak ezeknek, és hát meg kell találni az életnek a státuszkóját, hogy hol vannak az egyes helyeknek a határai. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy a többi házunk azért az inkább kisebb, talán a Széchenyi ilyen szempontból még egy nagyon-nagyon nagy kérdés, hiszen ott a noviciát egy csendességet kíván, tehát oda nem lehet akármit betenni, ugyanakkor a ház nem lakja be az egész épületet. Ez egy kvázi lelki gyakorlatos helyként működik a noviciát mellett, ott folyamatosan fogadnak lelki gyakorlatokra egyes személyeket is, vagy csoportokat.
Két területet nem említettünk még, az egyetemes ferencességgel való kapcsolatrendszere a magyar rendtartománynak, a másik pedig a kilátások, személyi utánpótlás kérdése az előző év, illetve az ezévi várakozások.
Talán a másodikkal kezdeném előbb, a utánpótlás, mert ez magával hoz egy olyan területet, ami külön területként is kezelhető, és még nem beszéltünk róla, ez a provincia belső élete. Hiszen azért ez nem vezethető le egyből az intézményekből, vagy az előbb elmondottakból. Ma azt mondhatnám, hogy anyagilag is független az előzőektől, hiszen nem folynak össze például anyagilag az intézmények a rendi élettel. Fizetéseket kapunk, de utána a rendházoknak közös saját büdzséjük van, ami teljesen önálló az előzőektől. De a rendi életben is ezt jelenti, hogy akárha minket először meglát valaki kívülről egy plébániáról, az nem biztos, hogy látja, hogy a mögött elő rendházban mi a struktúra. Az egyik helyen van egy plébános, a másik helyen egy házfőnök, nem biztos, hogy a két személy ugyanaz. Úgyhogy ez is hát hozzánk tartozik. Rendi életben azt kell, hogy mondjam, és itt először az utánpótlásról beszélek, jelenleg egy jelöltünk van. Érdeklődünk, most nem akarom elkiabálni, de nekem ez körvonalazódik, hogy esélyes, hogy több van, mint reméltem, tehát hogy a jövő évi jelöltséget talán nem egy vagy két fővel, hanem akár 3-4-el is meg tudjuk kezdeni. Ennek nagyon örülnék, mert most már utóbbi években sajnos kevesebben jelentkeztek hozzánk az utolsó két évben. Egy jelöltünk van, tehát Pasaréti rendházban él, egy a noviciusunk, aki Széchenyben él, szomorú, hogy mellé nem került most Erdélyből novicius, hiszen ők is itt képzik az első évben a növendéküket, de idén nincsen nekik sajnos. Pasaréti rendházunkban élnek az egyszerű fogadalmas növendékeink, ők nagyjából 10 fővel vannak jelen, közülük 2 gyakorlati évesek, ami azt jelenti, hogy megszakítva teológiai és egyéb tanulmányaikat, most hát így a provinciát ismerik meg jobban belülről, Esztergomban töltöttek hosszabb időszakot, és a második fél évben pedig külföldre kerülnek tanulni. Ezt nagyon fontosnak tartom, hogy a növendékévekben hosszú időre kikerüljön mindenki külföldre, hogy ez nemzetközi kapcsolatot hozzon, és a nyelvet is jobban ismerjék, legalább egy idegen nyugati nyelvet jól ismerjenek.
Ez most újdonság, ugye? Mert korábban ez nem volt gyakorlat, a jezsuitáknál már régóta gyakorlat, de a ferenceseknél ez nem volt gyakorlat. Illetve más rendeknél pedig a szükség hozta ezt, mert itthon nem tudták biztosítani a novicius időszakot, és rögtön külföldre küldték, ami általában nem vált be. Tehát ez nem a szükségmegoldás, hanem az előrelépésnek a jelenem.
Abszolút, és az azt is jelenti, hogy nem az elején küldjük őket a növendékéveknek, hiszen először szerezzenek egy identitást, gyökereződjenek be ebbe a provinciába, de legyen egy kitekintésük, legyenek kapcsolataik, ezért meg nagyon fontos. Elszorva azért, vagy nem ennyire szisztematikusan korábban is volt erre lehetőség, vagy akár az, hogy egy-egy hónapra kikerüljenek nyelvkurzusra, de az, hogy most fél évre stabilan mindenképp kimenjenek, és hogy közülük akár valaki missziós területre menjen ki, ezt én mindenképp fontosnak tartottam. Nem csak a nyelv szempontjából, például, ha valaki missziós területre megy, akkor nekem ebben az is fontos volt, hogy lássa azt, hogy vannak emberek, akik nagyon más életstílusban élnek, vagy nagyon más életszínvonalon élnek, hogy például a szegénységről legyen egyfajta más elképzelésük, mint amit a magyar dimenzióban erről gondolunk. Utána nyilván már mindenki kerül a maga helyére, ahogy letett az örökfogadalmat, szentelésre kerül. Idén egy örökfogadalmas testvérünk volt, vagy egy örökfogadalmazó testvérünk volt, egy romos testvér, illetve szenteltük tavasz folyamán Lehel testvért, pappá, ez nagy öröm, és hát azt látjuk, hogy most ebben az esztendőben is azért esélyes, hogy lehet, hogy lesz újabb testvér, aki örökfogadalmazik, én nekem van reményem rá, illetve, hogy talán szentelésre is majd sor kerülhet, azért most már előbb-utóbb egy-két testvér megint majd abban a helyzetbe kerül, hogy kérheti a szentelést, illetve hát mindig egy ilyen visszatérő dolog, hogy vannak olyan testvérek, akik laikus testvérként indulnak el, tehát nem kérik a szentelésüket, akár úgy, hogy elvégezték a teológiát, és aztán évekkel később eszükbe jut, erre mindig van esély.
Volt-e vesztesége az előző évben? Hunyt-e el Ferences?
17-es esztendőben, hála Istennek, azt mondom, nem volt ilyen testvér. Nyilván egyébként hát a halál az, Szent Ferenc után az halál nővér, tehát hogy az nem feltétlenül csak a szomorúság, hanem a célba érkezésnek az ideje, de most 17-ben nem volt. Nyilván növendékek között volt mozgás, tehát voltak, mondjuk elhagyta a közösséget, vagy volt, akinél mi mondtuk azt, hogy nem biztos, hogy ez az útja, vagy nem most ez az útja, vagy lehet olyan, aki örökfogalmasként került krízisbe, de most idén azért azt mondom, hogy tömpen 109-en kezdtük emlékeim szerint az évet, és 108-an fejeztük be, tehát ez egy azt hiszem, hogy egy ilyen szempontból jó évnek tekinthető.
Mennyi lett az átlag életkora most a ferencesnek Magyarországon?
Hát most már jó 10 éve ilyen 50 körül mozog, ezt általában alulról szokta súrolni, ez most is így van. Nyilván itt az a sajátos koreloszlás, az nagyon érdekes, hogy ugye vannak néhányan 80-as éveik végén, 90-es éveik első felében, utána van egy luk, ahol nem nagyon van senki, ott a 70-75 között megint vannak többen, és utána a többség az 60 alatti. És hát az átlag életkor az meg 50 év alatti.
Mielőtt a nemzetközi kapcsolatokra áttérnénk, a magyar egyházon belüli szerepvállalása a ferenceseknek, nem mindenki közvetlenül a rendtartományi szolgálati helyeken tevékenykedik, van egy-két kiemelt pozícióban lévő ferences szerzetes.
Hát igen, itt most talán hármukat vagy négyüket említeném, ketten talán nem is az egész magyar egyház, hanem a magyar szerzetesség szempontjából vannak kiemelkedő szolgálatban. Egyik Jakab atya, aki a közös teológiának a rektora, a Szapiencia Hitományi Főiskolának, amely a szerzetesség közös képzőhelye, ennek a vezetője.
Várnai Jakab.
Így van. Illetve a másik Kis Didák testvér, aki pedig a szerzetes irodának a vezetője. Ez az az intézmény, ami összefogja a teljes magyar szerzetességet, adminisztratíve, de informatíve is, programok szervezése, képzések szervezése szempontjából, és hát a püspökkel való kapcsolattartásban is egy fontos, vagy akár az állammal való kapcsolattartásban is egy fontos szerepe van. Az év során ebben érdekes változás volt, ugye ősz folyamán lett ebben váltás, de addig Tokár János atya volt a Katolikus Pedagógiai Intézetnek a vezetője, ami a teljes magyar katolikus oktatásnak az összefogó intézménye. Ő aztán most ebben történt egy váltás az ősz folyamán, de addig ő is ebben a kiemelt szerepben volt. Nyilván aztán egyházmegyei szinten vannak inkább még kapcsolódások, jobban az egyház, magyar egyház egészével, de ezek sokszor esetlegesek. Illetve azért én azt mondanám, hogy fontos mindenkinek tudatosítani, nekünk is, és hát nyilván más egyházi szereplőknek is, hogy azért a szerzeteseinek mindig van egy olyan szerepe, ami sokkal inkább központokba gyűjti össze a szerzeteseket, mint hogy szétszórja őket egyházmegyei szolgálatokban.
Ferences család. Hát a legnagyobb magyar szerzetesi közösség az a kisebb testvérek rendje, a népszerű nevükön a Ferences rendtartomány, amelynek Dobszai Berendek a vezetője, de hát a Ferences család ennél egy tágabb fogalom, világi rend, különböző női rendek és a férfi társrendek. Feléjük, mint a legnagyobb kisebb testvér, hát a legnagyobb testvér, van-e sajátos feladata a ferenceseknek?
Mindenképp van. Ugye ma Magyarországon, hát most azt mondom, hogy 13 közössége van a ferences családnak. Ezek egyrészt a három férfi első rend, ugye ferencesek, minoriták, kapucinusok, a klariszák a második rend, és a harmadik rendből pedig ugye egyrészt a világi rend maga, ami a maga 450 körüli vagy 440 körüli tagjával egy nagyon masszív közösség, illetve hát a kisebb harmadik rendhez tartozó szerzetes közösségek, az Szent Ferenc betegápoló nővé, kisnővérek, szegény gondozók, az Szent Ferenc leányai is, lehetne sorolni őket, amelyek közül hát talán az egyik érdekes az erzsébetes nővérek, az erzsébet apácák, ők ugye pont most az elmúlt hetekben, hát tulajdonképpen azt kell mondani, hogy haltak ki Magyarországon az utolsó nővérnek az elhunytával. Azt hiszem, hogy hát most ezt is meg kell szokni, hogy lesznek ilyen közösségek, akik így eltűnnek. Ferences családnak van kapcsolata egymással az itteni közösségeknek, ez hol szorosabb, hol tágabb, ezek lehetnek egyéni kapcsolódások is, egy-egy közösségnek a másik adja a lelki asszisztenciáját. Talán most itt szervezetten ebben az évben kevesebb közös dolgunk volt, most a következő évben, 18-ban itt lesz közös találkozónk, de azért például a Szent Kútra próbáltunk közös programot szervezni, A könyvkiadásoknál azért odafigyelünk egymásra, hogy ez mindenkihez eljusson. Ezzel együtt most inkább azt mondom, hogy egy-egy közösség, egy másik közösséggel próbált valamilyen módon kapcsolatba lépni, segíteni a másiknak, támogatni, segítséget kérni. Illetve hát akiknél ez egy kiemelt feladat, az a világi rend, akiknek több mint 30 közössége van Magyarországon, és ott minden közösséghez kell lelki asszisztenst adni, akikből hát 16 embert mi biztosítunk.
Határokon átívelő kapcsolatok. Hát említettük a szűkebb ilyen kapcsolódást, a EU-s pályázat, Pozsony, Fülek, Széchény és Szentkút együttműködése, hát amely nem egy, elsősorban egy, nem egy lelki együttműködés első olvasatra, hanem valami más gyarapodás, de hát milyen kitekintése van a magyar rendtartománynak, illetve mibe kapcsolódik be nemzetközi ferences összefogások tekintetében?
Nyilván a határon túliak közül valóban hát Erdély egy kiemelt, nyilván a nyelvi okok miatt is, meg a közös képzés miatt is, vagy azért, mert vizitátort kártalankor mi adunk egymásnak általában. Tehát ez egy nagyon fontos kapcsolat. A szlovák kapcsolatnak azért nagyon örülök, mert mindig egy ferences vonalon is mindig kérdés, hogy tudunk-e jól együttműködni, és ez egy nagyon-nagyon jó lehetőség szerintem. A mostani provinciálissal nagyon jól együtt lehet működni, tényleg baráti a viszony és együttműködő. Ez most én nekem egy nagyon nagy öröm is. Nem is annyira anyagilag, mind inkább ezért. A legfontosabb kapcsolódásaink nyilvánvalóan azokkal a provinciákkal vannak, amelyekkel egy konferenciába, egy ilyen úgynevezett alcsoportba tartozunk. Ezek ugye a nyugat-európai provinciák, Ausztria, Németország, Hollandia, Franciaország, Belgium, Svájc, velük különlegesen is van kapcsolat, évente legalább kétszer találkoznak a vezetői ezeknek a provinciáknak, de ebben az esztendőben, a 17-esben volt egy közös konferenciája azoknak a nevelőknek, akik ezekhez a provinciákhoz tartoznak.
Tehát akik az utánpótlást nevelik, ugye? Tehát a rendi utánpótlásban illetékes rendtársak.
Így van, pontosan, tehát jelölt magiszter, novicius magiszter, egyszerű fogadalmasok magisztere, folyamatos továbbképzéseknek a vezetői, a hivatásgondozók, ezeknek volt együttesen egy közös konferenciája egyébként Szentkúton, ez egy nemzetközi konferencia volt októberben, külföldi előadókkal természetesen, nagyon jó eszmecserékkel, baráti találkozásokkal. Ez egy nagyon fontos kapcsolódási pont volt. Nyilván ezek a provinciák közösen még egy ponton nagyon fontos, hogy kapcsolódnak. Ez a Ferences Missziós Központ, Bondi Központú Ferences Missziós Központ, ami a legnagyobb anyagi támogatója a rend missziós, szociális, lelkipásztori vállalásainak, elsősorban a harmadik világban, Afrika, Dél-Amerika, Indonézia és környéke, tehát ezekben az országokban, India, Pakisztán, tehát olyan helyeken, ahol tényleg nagy-nagy nélkülözés van, hogy az egyház még annyira nem erős, de részben Kelet-Európában is tudnak segíteni. Nyilván ennek is több esetben voltak tárgyalásai, ülései. Egy érdekes kapcsolat Szentföld, ami nagyon megélénkült az elmúlt években két ok miatt. Az egyik, hogy Vencel atya, Tóth Vencel atya most már bevett módon szervez ide zarándoklatokat évente kétszer-háromszor. A másik pedig, hogy az elmúlt években Várnai Jakab atya volt a vizitátora ennek a területnek, aki a ottani káptalannak az előkészítésébe vett részt, és nyilván ez a kapcsolat megmaradt, azóta is nagyon szívén viseli Szentföldnek az ügyét, konferenciát szervezett róla a Szapiencián, kötet jelent meg magyarul Szentföldnek a történetéről, és most pedig a következő évben egy ennél is hivatalosabb kapcsolatfölvétel lesz a provincia és a szentföldi kusztódia között. Egy kisebb delegációval fogunk néhányan kimenni a következő hetekben, hogy hát egy ilyen hivatalosnak mondott kapcsolatfelvétel is legyen, azzal együtt, hogy most mi is küldtünk ki tanulni oda a fiatal testvért.
Köszönöm szépen Dobszai Benedeknek ezt a sok kérdést áttekintő összegzést az elmúlt esztendőről, a ferences rendtartomány 2017-es nem is eredményeiről, életéről, és hát kitekintéssel a kezdődő évre, a 2018-as évre. Köszönöm a hallgatók figyelmét. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Szerdahelyi Csongor.
Elhangzott a Hitvilág. Szerdahelyi Csongor műsora.